Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Halvai Rihárd, vendég ma este Csaba László közgazdász egyetemi tanár. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, ugyanazt a híreinkben is hallhatták a hallgatóink a nap folyamán nyilván többször is, hiszen ez talán a nap legfontosabb gazdasági híre, hogy a KSH előzetes adatai szerint 1,7%-kal emelkedett a GDP a harmadik negyedévben az előző évhez képest. Mit jelent ez?
Hát ez annak a jele, hogy a magyar gazdaság az elindult, tehát első lépésben véget ért a zuhanás. A második lépés az, hogy amit a konjunktúra kutatók megélénkülésnek hívnak, tehát hogy ez még nem a gyors növekedés, hanem az, hogy egy olyan szakaszba jutottunk, ahol nem véletlen okokból állt meg a visszaesés, hanem szerkezeti okokból, és most már további visszaesésre nem lehet számítani. Mindig ceteris paribus, tehát mindent változatlanak föltételezve, tehát ha nem történik a világgazdaságban valami katasztrófa, szokásos feltételek mellett arra számíthatunk, hogy idén és jövőre a gazdaság növekedni fog, miközben a kamatok csökkennek, árfolyam stabilizálódik, az infláció viszonylag alacsony szintű, tehát ez egy új mozzanat a 2006 második fele óta megfigyelhető stagnáláshoz, illetve visszaeséshez képest, különösen 2011 és 2012 volt ugye egy kellemetlen meglepetés, mert ugye a tavalyi évben egy 1,7%-os visszaesés volt, tehát akkor most elkezdünk visszakapaszkodni, ez a visszakapaszkodás, ez ugye most már háromnegyed év alapján valószínűnek tűnik, és hát még fontosabb, hogy minden konjunktúra mutató egy irányba mutat, a foglalkoztatásé is, a ipari termelésé is, az exporté is, a beruházásoké, az építőiparé, tehát minden egy irányba mutat, és hát innen lehet viszonylag nagy biztonsággal tudni azt, hogy ez nem egy átmeneti, egy pillanatnyi megélénkülés, hanem ez egy tartós növekedésnek a kezdete. Most hozzá kell mindjárt tenni, hogy mielőtt még valakiben az lenne, hogy Magyarország európai növekedési központtá vált, ami hát szeretnénk, ha így lenne, de azért ez nagyon messze van. Nem Magyarország, mondom, véget ért a recesszió, ami hát 2006 és 2012 között ez egy jó hosszú időszak volt azért a magyar gazdaság történetben, a 30-as éveket is beleértve, nem igen tudunk ilyen időszakot, de hát a 80-as években is ott a növekedés lassulásáról van szó, és még ha kiigazítjuk a korabeli tévedéseket, akkor is azt kell mondani, hogy mondjuk 86 és 88 között stagnálás volt, és csak 89-ben, meg 90-ben volt, 91-ben volt visszaesés, és 93-ban már nem, tehát ugye az összesen 89, 91, 92 négy év volt, most ugye 6 év visszaesés volt, és stagnálás, ugye ez, ennek, hogy vége van, ennek örülni kell, ugyanakkor nem következik belőle az, ami a modell építés technikájából következik, és ezért sokan nagyon optimisták, hogyha ez elmúlik egy külső sok, akkor a gazdaságra a korábbi növekedési pályára állna vissza, az ugye egy 4-4,5%-os növekedési ütem volt, tehát ez nagyon messze van, és azért azt látni kell, hogy magától ez a növekedés, ez legfeljebb 2%-ig tud elmenni, ez egy pozitív szám, megfelel az európai átlagnak, de nem felel meg a felzárkózási várakozásoknak. Ugye én akkor zárkozom föl, hogyha ön növekszik egyel, én növekszem hárommal, akkor egy idő után utolérem, de hogyha ön is növekszik kettővel, én is növekszem kettővel, akkor abszolút értelemben a különbség még növekedhet is, hiszen egy nagyobb jövedelem 2%-kal, az több, mint egy kis jövedelem 2%-kal, és ebből következően ugye ezt helyi értékén kell kezelni, tehát először is örülünk neki, hogy véget ért a 6 éves visszaesés, másfelől azért nem számítunk arra, hogy akkor most évről évre gyorsuló növekedéssel mondjuk 2015-16-ra visszaállnánk arra a 4,5%-os pályára. Európában sem nagyon vannak ilyen gyorsan növekvő gazdaságok. Azok, akik korábban nálunk gyorsabban növekedtek, mint a balti államok, Románia, Bulgária, azok sem állnak vissza erre a gyorsabb növekedési pályára. Tehát ugye azt látni kell, hogy ahhoz, hogy a gazdasági növekedés a jelenlegi trendértéket, ezt egy 1,5%-ot meghaladó ütemű legyen, ahhoz azért rá kell dolgozni, tehát meg kell teremteni további növekedési feltételeket. Az a tény, hogy mi benn vagyunk az Európai Unióban, stabilizál, de önmagában véve nem tesz egy gyorsabb növekedést lehetővé a külpiacon. Én azt gondolom, hogy az európai gazdaság ugye növekedni fog, de nagyon szerény mértékben, és ez a kamatoknak a történelmi mélypontja, ami most mindenütt az Egyesült Államokban, az Európai Unióban, Angliában, Japánban egyaránt megfigyelhető, ez el fog múlni a dolgok természete folytán, és hát a vita folyik mindenütt szerte a világon, a Japán kivételével, hogy na mikor lesz ennek vége. És a vita tárgya nem az, hogy vége lesz, hanem hogy ez egy fél éven belül, vagy háromnegyed éven belül
jön. De ez most megmondható? Megjósolható? Látható?
Nem látható, mert nagy ideológikus viták folynak erről, és hát az Egyesült Államokban ugye azt látjuk, hogy a kormányzat egyáltalán nem kíván változtatni azon a laza pénzpolitikán, ami az elmúlt éveket jellemezte. Az új amerikai egybank elnök jelenasszony azt kimondotta a munkanélküliséget tekinti legfőbb gondnak, ami azt jelenti, hogy a laza pénzpolitika híve lesz. Európában ott azt gondolom, hogy egy kicsit más a helyzet, mert hogy a gazdasági növekedés az ideje, mintha megindulna, de hát ott is nagy viták folynak, és hát nem jelent értelmű országok, konkrétan Franciaország, Olaszország azért azon az állásponton van, hogy jobb nekik egy ilyen alacsony kamatszint, mert hogy akkor könnyebben tudják az államadósságukat finanszírozni, ennek ellenére, ha a piacok bizalmát vissza akarják szerezni, akkor Európában is vissza kell állni valami értékelhető kamatszintre. Angliában pedig ez a kérdés már abszolút napirenden van, azért, hogyha a világgazdaság 4 meghatározó központi bankjából 3 kamatot emel, akkor az azt jelenti, hogy a mi hozamainknak is emelkedniük kell, ami azt jelenti, hogy a külső finanszírozás nem lesz olyan kedvező, mint jelenleg, hogy ezt a mostani növekedési adat értékelésénél be kell számítanunk, hogy talán soha nem volt ilyen kedvező a magyar gazdaság számára a külső környezet a finanszírozás szempontjából, és hát ez nem fog örökké tartani.
Épp ezt akarom kérdezni, hogy most mi látható ön szerint, hogy alapvetően külső vagy belső okokon múlik az, hogy mennyire lesz fenntartható ez a növekedési pálya, amire most ráállt a gazdaság?
Hát amiket mondtam, az 5 konjunktúra mutató, az azt mutatja, hogy belső oldalról van egy képesség arra, hogy ez egy pozitív növekedési ütem legyen, szerény, de pozitív növekedés legyen. Ennek fontos feltétele az, hogy nincsenek külső megpróbáltatások. Tehát, hogy ez most nem olyan, mint 2011 harmadik, 2014 negyedéve, 2012 első negyedéve, amikor hát, szement magas kamatszinten tudtunk csak a piacon maradni. Bár hozzáteszem, hogy a piacon maradni az nem egy döntés kérdése, hanem az, hogy kivel állnak szóba, az írekkel, a portugálokkal, abban az időben mondjuk a spanyolokkal egyáltalán nem álltak szóba, a románokkal, a lettekkel nem álltak szóba, tehát az egy eredmény, hogy mi kint voltunk a piacon, ugyanakkor ma lényegesen jobb feltételek mellett, de azért a szerény növekedéshez képest drágán tudunk pénzt fölvenni. Ugye az az alapszabály, ezt mindenki tudja, hogy akkor érdemes hitelt fölvenni, hogyha a növekedésen, a jövedelmem növekedésének az üteme gyorsabb, az nagyobb, mint a kamat. Tehát reálértéken számolva most az inflációtól eltekintve, hogyha 3% növekedésen van, akkor érdemes 2%-on hitelt fölvennem. Ha 1% a növekedésem, akkor hiába mondhatja az ember, hogy hát 2-2,5% az szinte ingyen van, de a növekedésemhez képest ez még mindig nagyon sok. És hát most ebben a helyzetben vagyunk, hogy Magyarország legjobb esetben is olyan 3-4%-on tud pénzhez jutni, és hát ehhez képest ha az egész évben 1% a növekedés, akkor -2-3-ban vagyunk. Vagyis hát nagyon jól meg kell gondolni, hogy mennyi külső forrást tudunk bevonni, és hát emiatt azt hiszem, hogy azok a mozzanatok, amik ilyenkor háttérbe szoktak szorulni, mert hogy választási év van, meg hogy örülünk a növekedésnek, azért azt nem kellene elfelejteni, hogy a növekedés nem jön magától, azon dolgozni kell.
Ha már itt a finanszírozásnál tartunk egy kis kitérővel, aztán a növekedésre picit még térjünk vissza, de pusztán szigorúan közgazdasági alapon meg lehet azt ítélni, hogy vajon az IMF finanszírozás vagy a piaci finanszírozás jobb-e egy országnak?
Tehát mindenképpen mindig a piaci finanszírozása jobb, mert ugye az azt jelenti, hogy valaki a saját tempójában úszik a vízben, és nincsen mentőv, nincsen póráz, nincs valaki a csónakban, aki azt mondja, hogy na most már elég volt, most akkor álljunk meg. Tehát egy normális ország az mindig a piacról finanszírozza magát. A Nemzetközi Valuta Alapot eleve hát egy nagyon meghatározott célra hozták létre. Ugye lehet azt mondani, hogy Nemzetközi Valuta Alap, mint a sírású, hogy ez egy nagyon határozott feladat. A fontos időszakban jelentkezik, szerepe pótolhatatlan, de azért korlátozott az, hogy mi történik a vagyonnal, az özvegyel, a hátramaradottakkal, azt nem ő dönti el. Ilyen értelemben ugye ő a nemzetközi pénzügyi rendszernek egy végső hitelezője, hogy aki nagyon nagy bajban van, az fordul hozzá. Ő magában véve az, hogy valaki a valutalapnak a támogatására szorul, az mutatja, hogy még ugye egyszerűen szólva nem nagykorú. Tehát az, hogy Írország ebben a hónapban még azért benne van a Nemzetközi Valuta Alapnak a szorításában. Jövő hónaptól ők ugye úgy döntöttek, hogy már nem számítanak a valuta alap hitelére, és hogy kimennek a piacra, és magukat finanszírozzák. Ugye ez egyfajta jele annak, hogy az elmúlt 4 évi konszolidáció az lezárul Írország esetében. Ezt a példát azért mondtam, mert ugye sokan szoktak mindenkit mindenkivel összehasonlítani. Egy Európai Uniós országot egy Európai Uniós országgal hasonlítunk össze, és nekik az egy eredmény. És azért mondom Írországot, mert ugye kelt a Tigrisre, mindenki emlékszik, hogy az egy növekedési csoda, és az nem múlt azért el. Tehát ott nem szántották be a Írországot, és szórták be sóval, hanem hát ott a gazdasági az megmaradt, és továbbra is teljesítőképes. De Portugália is ugye most tervezi, hogy majd a következő hetekben visszatér a nemzetközi piacra, ami ugye azt mutatja, és ugyanígy Románia, hogy vissza tud majd térni a nemzetközi piacra, hogy az mind a 3 ország esetében egy sikermutató, az, hogy nekünk nem kellett a Nemzetközi Valuta Alappal megállapodni, az egy sikermutató, ugyanakkor mint mindennek van ára. Tehát azt látni kell, hogy ha valaki úgy dönt, hogy ő a piacról finanszírozza magát, akkor ez általában véve drágább. Kötetlen, nem, de drága. Ez a valamit valamiért. A másik az olcsóbb, de kötött. És ha a kormányzatnak olyan tervei vannak, vagy olyan meggyőződése van, vagy olyan stílusa van, hogy és emiáron nem szeretné ezt, hogy a gyámság alatt legyen, akkor megfizeti azt a magasabb árat. De még egyszer mondom, nemzetközi valuta alap hiteleiből gazdálkodni, az azt jelenti, hogy valaki gyámság alatt van. Ez nem kérdéses, nem megítélés kérdése, és szerintem egy hamis félrevezető, politikailag manipulált vita folyik azon, hogy mekkora percentet kell fizetni egyik vagy másik hitelér. Ez egy lényeges, egy fontos kérdés, de a gazdaságpolitika egészet tekintetében arról van szó, hogy vajon az a fajta gazdaságpolitika és teljesítmény, ami zajlik, az elnyeri a piacok bizalmát, vagy nem, hosszabb távon igen, vagy nem. Hát azt ki kell várni, mindig utólag vagyunk okosak, mint a vizsga után. És hogy amikor már az ember túl van rajta, akkor eszébe jut, hogy mit kellett volna válaszolni. Amikor ott bennül, akkor nem feltétlenül tudja mindig. És hát emiatt gondolnám, hogy ez a nemzetközi valuta alappal való együttműködés, együtt nem működés, azért az mindig egy mérlegelésnek a tárgya, és a saját lábon maradni az egy önérték.
Visszatérve a magyar gazdaság mutatóihoz, ugye ön is említette az imént az inflációs adatot, ami ugye évtizedek óta nem látott alacsony szint, ugye 9-10% volt, és azért megosztanak az elemzések, hogy ez feltétlenül jó-e? Jó-e a magyar gazdaság számára ebben a jelenlegi helyzetben? Ön szerint?
Hát ugye én mindig inflációs héja voltam, és ezért azt gondolom, hogy minél kisebb, annál jobb, mert ugye ez az árstabilitást jelenteni, hogyha ebben a pontban tudnánk megmaradni. Ugyanakkor hát minden elemzés, a Nemzeti Bank és a Monetáris Tanács elemzései is azt mutatják, hogy a rendszerben nem egy 1%-os, hanem egy 3%-os infláció van. Ja, az infláció egyik legjobb magyarországi szakértője, Cinkotai János, a Monetáris Tanács tagja nyáron publikált a Nemzeti Bank honlapján, ma is olvasható tanulmányában, ez bemutatja, hogy miért van ez így. De hogyha a 3%-ra tartósan le tudnánk menni, az egy óriási fordulat lenne, hiszen meg előző 12 év átlaga 5,7% volt, ennek a felére lemegyünk, kicsit több, mint a felére, és végre elérjük az inflációs célt, akkor az egy kiszámítható közeget jelent a magyar gazdaság számára. Most látni kell, hogy ez a kicsi érték, az 1% alatti érték jelentős részben a rezsicsökkentésnek a hatása, ami egy egyszeri intézkedés, ugye azt senki nem gondolja, szerintem éppelmélyű ember, hogy minden évben 20%-kal fogják csökkenteni a rezsit, ami az a nulla pontot rá nem éri. Én azért emlékszem még a gyerekkoromban, hogy a rezsi családnak nem jelentett semmiféle kiadást, ám, de az oda vezetett, hogy lepusztultak ezek a szolgáltató ágazatok, a villamosművek, a gáz, a szemét, az összes többi, tehát ezt nem lehet így csinálni. Ennek alapján gondolom én, hogy a következő időszakban azért nem lesz 1%-os az infláció. Az nem is feltétlenül baj olyan értelemben, hogy azért a magyar gazdaságban még szükség van további alkalmazkodásra, és hát annak egyszerűbb módja, hogyha van bizonyos felfelé mozgása az áraknak, mint hogyha az mereven 0% lenne, hát ő mindenki tart, még a németek is, tehát azt hinném, hogy most talán túllőttünk egy kicsit a célon. Az igazi veszélye tekintetben az, hogy az inflációs célkövetési rendszer, amin a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája alapul, az akkor működik jó, hogyha egyszerűen elmondva, én bemondok egy számot, és az történik. Tehát minden évben bemondom, hogy mennyi lesz az infláció, és amennyit mondok, annyi lesz. Most a megelőző években az volt a jellemző, hogy mindig túl teljesítették, az idei évben meg nagyon alul teljesítik. És azt kell mondanom, hogy az inflációs célkövetés szempontjából ez ugyanolyan rossz. Mert hát ha nem tudom, egyik évben mondom, hogy 3, és akkor lesz helyette 6, a másik évben mondom, hogy 3, és lesz helyette 1, akkor nem igazán tudom, hogy merre haladok. Ugye szokták mondani, előjelet sem biztos, hogy eltalálja, az nem kelt nagy bizalmat a piaci szereplők körében. Különösen mondom, hogyha ez az alacsony infláció, ez jelentős részben egyszeri intézkedéseknek köszönhető. Abban lehet bízni, hogy hát ezt mondják a Nemzeti Bank, illetve monetáris tanácsi elemzések, hogy a várakozások mintha megváltoztak volna. Tehát mintha a piaci szereplők elhinnék, hogy most már nem lehet automatikusan emelni, illetve hát ha valaki emeli az árat, a tarifáit, akkor visszaesik a kereslet, és akkor jön a kiárusítás, a menüztetés, a mindenféle módokon az árengedményeknek a rendszere. Emiatt gondolnám, hogy hát erre rájöttek a piaci szereplők, hogy ez most így nem megy. Az állam maga nem gerjeszti az inflációt a megelőző évektől eltérően, és a bérek tekintetében is azért megfigyelhetünk egy jelentős visszafogottságot a teljes gazdaságban. Tehát akkor nincsen kereslet sem, meg a verseny is nőtt, meg az állam sem gerjeszti. Akkor lehet, hogy a válságnak, a 6 évi stagnálásnak megvan az a haszna, hogy most már elhiszik a gazdaság szereplői, hogy az áremelés az nem elkerülhetetlen, és nem az az út. Ha ez bekövetkezik, akkor az egy tartós árstabilitás felé viszi Magyarországot, ami ugye összhangban lenne a európai követelményekkel, euró bevezetéssel, de hát mindentől függetlenül az a társadalom túlnyomó részének, a nyugdíjasoknak, a közalkalmazottaknak és általában a gazdálkodóknak abszolút jó hír.
Egyébként mit gondol, hogy mi lehet az oka annak, hogy ezeknek a viszonylag jó adatoknak, hát hogy az 1,7% mindenképpen egy jó adatnak értékelhető, ezek ellenére a forint az euróval szemben 300 forint körüli árfolyamon van, ugye nem volt ennyire gyenge, vagy hát fordítva nézve ennyire magas az euró árfolyama hosszú időt?
Azért azt látni kell, hogy a magyar gazdaságot alapvetően a pénzügyi befektetők finanszírozzák, akiknek van egy hozam elvárásuk, ezeknek a pénzügyi befektetőknek a megítélésében a magyar gazdaság kockázatai továbbra is jelentősek, hát nem utolsó sorban, hogy a külső, eleve, hogy a külső piacról kell magunkat finanszírozni, nem úgy, mint az olaszoknak, vagy a németeknek, és hát emiatt van egy óvatosság, és hát ugye azt látni kell, amit az elején is mondtam, hogy ezek konjunkturális adatok, részint előzetes adatok, amik meg módosulhatnak, részint nem jelentett, egy fordulatot jelentenek az előző időszakhoz képest, de nem jelentenek áttörést. Ugye áttörés az lenne, hogyha most azt mondanák, hogy 3-4%-os növekedés van éves szinten. Ezt reméljük, de nem jelezzük előre se az idei évre, se a 14-re, se a 15-re. És akkor pedig hát az a bizonytalanság, ami itt kialakult, az fönnmaradt, a piaci szereplőknek van egy megítélése, és én azt gondolom, hogy ez mind a két irányban működik, ez voltaképpen jó. Tehát ugye emlékszik rá, amikor a Nemzeti Bank vezetése megváltozott, akkor az volt a várakozás, hogy itten össze fog omlani a forint árfolyama, ez nem következett be, amikor megszűnt a kapcsolatunk a nemzetközi valuta alappal, ugyanez volt a várakozás, és aztán többször voltak ilyen várakozások. Én azt hiszem, hogy ha a forint árfolyama stabilizálódik, tehát egyik irányba se lenk ki, tehát sem annak hatására, hogy most miket írnak az általam korábban említett témákról, se annak hatására, hogy a konjunkturális adatok hogyan alakultak, az egy megnyugtató dolog, mert az árfolyammal kapcsolatban szerintem nem a szint az érdekes, hanem az, hogy mennyire elengedezik. Hát ugye ez volatilitás, de nem muszáj, akkor ne használjunk idegen szavakat. Tehát mennyire elengedezik. Ha nem nagyon elengedezik, az a jó, mert akkor tudunk számolni. Hát bárki, aki mit tudom én, bármivel kereskedik, amiben input van, külföldi anyagok vannak a gyógyszerben, a benzinben, a mindenben, akkor tud akár egy éves szinten is egy jó üzleti tervet készíteni, ha tudja, hogy az mennyibe fog neki jönni, hogy menjünk-e külföldre nyaralni, vagy nem, ezt ezen az alapon lehet eldönteni. Tehát én azt hiszem, hogy a árfolyam szempontjából a stabilitás lenne a nagy érték. Ha ez fönn tudna maradni viszonylag hosszú időn keresztül, az lenne egy jelzés mindenki számára, a országon belül a gazdálkodók számára, épp úgy, mint a befektetők számára, hogy valahogy Magyarország rendeződött, hogy eltérően a korábbi évektől nincs 15-20-25 forint ide-oda ingadozása a forint árfolyamában, hanem az egy kiszámítható mérték. Ezt jól látjuk a Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában, amíg volt saját valutájuk, és a balti államoknál is, amíg volt, illetve van saját valutájuk, hogy ez egy rendkívül fontos stabilizáló tényezője a makroökonomiának, tehát a nemzetgazdaság egészének, és én emiatt azt hinném, hogy ha a piac az elmúlt években erre a szintre árazta be a forint-euró átváltási arányt, akkor ennek van oka, magyarázata. Egyébként bármi a magyarázata, általában mindig a piacnak van igaza. Tehát, hogyha ezen a szinten marad, és mondjuk egy fél éven belül nem mozdul erről el jelentősen, tehát nem 1-2 forintot, hanem 10-15-20 forintot, akkor az egy nagyon fontos bizalmi szavazás a magyar gazdasággal kapcsolatban, a magyar gazdaság mellett.
Tehát ez fogja igazán azt jelenteni, hogyha jól értem azt, hogy a befektetők, a pénzügyi befektetők alapvetően elhiszik azt, hogy ez egy fenntartható pálya, ami például az 1,7%-ot eredményezte.
Én azt gondolom, hogy igen, hogy az annak a jele, hogy sok befektető, és aki Magyarországon üzletet köt, annak van egyfajta bizalma az itteni folyamatokkal kapcsolatban, és azt ilyen, ugye politikában mindig mond valaki valamit, a tőzsdén mindig történik valami, hogy ennek ellenére stabil tud maradni. Hát azért van egyébként előírva az euró bevezetésnél, hogy az euró előszobájánál, hogy ott akkor árfolyam stabilitást kell felmutatni, hogy valóban, amikor valaki bekerül az euróövezetbe, akkor már ne jelentsen ez számára semmilyen kockázatot.
Csaba László közgazdász egyetemi tanár az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.